Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andrea, indul mai tudományos magazinunk rengeteg érdekes témával. Számos oka lehet annak, hogy egy nyelv milyen színeknek ad neveket. Már fejlesztik az emberi szemgolyóba ültethető napelemet, hogy az mire lesz jó, azt is elmondom. Kosszal töltődő energiacellát fejlesztettek, már látom magam előtt, ahogy gyűjtjük a koszt, vajon honnan megtalálták a rákgyilkos diétát, ez is egy érdekesség. Már tervezik a 3D-ben nyomtatható emberi bőrt, és kerékpározással biztosították egy színházi darab teljes energia ellátását. Többek között ezekről is szó lesz, de mindenek előtt műsorunk elején két érdekesség. Hamar a diákok kedvence lehet egy új alkalmazás, amely megoldja a matek leckéket, és több mint 100 új fajt fedeztek fel egy mélytengeri akció során. Már is kezdünk!
Hírek a tudomány világából.
Kezdjük a matekos tudományos hírrel. Fotomat, ez az alkalmazás neve, és már telepíthető az applikáció, amelynek lényege, hogy képes felismerni és megoldani a telefon kamerájával rögzített matematikai feladatokat. Minden tanuló és vizsgázó álma, igaz? Az a jó benne egyébként, hogy el is tudja magyarázni a megoldás lépéseit, írja az Origo. A szoftverrel tehát matematikai feladatok oldhatóak meg, csak be kell szkennelni a telefon kamerájával a tankönyvben lévő vagy füzetbe írt feladatot, a fotomat optikai karakter felismeréssel beolvassa és megoldja azt. Ez elsőre a matematikai házi feladatok csalással történő megoldásának tűnhet, de az alkalmazás állítólag képes lépésről lépésre elmagyarázni a megoldás folyamatát, így tulajdonképpen segítséget nyújthat a homályos matematikai koncepciók megértésében, a diákoknak természetesen.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
Már megszokhattuk, hogy tudományos magazinunkkal hol az űrben járunk, hol az esőerdőben, esetleg a föld alatt, és most azt mondom, irány a mélytenger. Több mint 100 új fajt fedeztek fel egy mélytengeri akció során, írta meg a HVG. Egy amerikai non-profit szervezet nemzetközi kutatócsoportja számolt be arról, hogy Chile partjainál olyan mélytengeri korallokra, tengeri sünökre, homárokra és egyéb élőlényekre bukkantak, amelyeket eddig még soha nem jegyzett fel a tudomány, ezen kívül pedig 4 új mélytengeri hegyet is felfedeztek. Ön Easton, a texasi egyetem tudósa és az expedíció egyik tagja szerint az élőlények után egy víz alatti hegységnél kutattak, nagyjából 2900 méteres mélységben. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogyan változik az élővilág a tenger mélyén lévő hegységek különböző részein, és ehhez egy mélytengeri robotot használtak. A kutatók összesen mintegy 53.000 négyzetkilométernyi területet térképeztek egyébként fel, és találtak többek között egy olyan tengeri sünt, amely fél méter magasra is megnőtt, elég félelmetes lehetett, valamint olyan korallerdőket, amelyek a feltételezések szerint több ezer évesek lehetnek. Ami pedig a most felfedezett 4 új mélytengeri hegyet illeti, nem is gondolnánk, hogy a vízfeletti térképünk mellett az emberiség egyre nagyobb precizitással rajzolhatja meg a víz alatti térképét is. A tengeri hegyek olyan domborzati formák, amelyek a tengerfenékről indulnak ki, és nem érik el a víz felszínét, tehát nem szigetek, de sokszor elsüllyedt szigetcsoportok maradványai.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
Kész a kamera terve, amellyel az ember dolgozni fog legközelebb, amikor a Holdra lép, és számos oka lehet annak, hogy egy nyelv milyen színeknek ad neveket. Ezzel a két érdekességgel folytatjuk. Hát kész van a kamera terve. Nem adta még fel az emberiség, hogy visszatérjen a Holdra. Az 1972-es Apollo misszió óta először bő 50 év eltelt, és várhatóan 2026-ban indítják az Artemis 3-at, sőt már azt is tudják, hogy szeptemberben, és bizony a kilövésig nagyon sok mindennek el kell készülnie, többek között az új kamerának. Azért a bő 50 év alatt a kamera technika is jelentős fejlődésen ment keresztül, a holdi képalkotáshoz azonban speciális eszközökre van szükség. Vannak felvételeink, de azok nagyon rossz minőségűek, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk 50 évvel ezelőtt milyen felvételeket lehetett a holdon készíteni. A változó zord hőmérséklet és sok más tényező miatt nem lehet bármilyen kamerát felvinni a hold missziókhoz, még akkor sem, hogyha azt gyanítjuk, hogy akár Facebook Live-ban is tudjuk majd követni az asztronautáknak az űrsétáját. A NASA terve most egy olyan kamera lesz, amely ellenáll a zord holdi körülményeknek, és rossz fényviszonyok között is jó minőségű képeket lehet majd készíteni vele. Az Apollo korszakban egy 70 mm-es filmes kamera volt az asztronauta mellkasára rögzítve. A most fejlesztett kamera viszont egy Z9-es eszköz módosított változata lesz, Handheld Universal Lunar Camera nevet kapja. Ez univerzális kézi hold kameraként fordítható le. A kamerának speciális lencséi lesznek, a NASA hővédő takarójába lesz burkolva, hogy védve legyen az extrém hőmérséklettől és a portól, és hát nem mellesleg a markolata sem lesz szokványos, egyedileg módosítják majd a gombokat is, hogy azokat a szkafander vastag kesztyűjével is használni tudják, valamint a kamera védve lesz a sugárzástól is. Csak megoldják, hogy a Holdon is ott legyen majd 2026-ban valami spéci felvevő eszköz.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
Számos oka lehet annak, hogy egy nyelv milyen színeknek ad neveket, nem minden nyelv használja ugyanazokat a színeket. Új tényezőt tártak fel ezzel kapcsolatban kutatók. Talán ma már sokan tudják, hogy a kék és a zöld színeket például nem minden nyelv különbözteti meg. Van nyelv, amelyben például a kék nem létezik, míg másokban több szó is van rá. Ez alapvetően az adott nyelvet beszélő nép életkörülményeitől függ. Például a zárt őserdei népeknél szokott hiányozni a kék szín a szótárból. Ők nem nagyon látnak eget, és a lombok alatt szaladó folyóvizese kék. Egy újonnan közzétett kutatás azt vizsgálta, hogy a történelemnek és a nyelvtörténetnek miféle szerepe jutott a színek hatékony elnevezéseiben. A kutatást a Pennsylvániai Állami Egyetem ismertette, írja a National Geographic oldala. A vizsgálatok során 110 nyelvbeszélői közül 25-25 főt kértek fel arra, hogy nevezzék meg a nekik mutatott 330 árnyalatot viselő téglalap színét. Jelentem, előttem van ez a téglalap a 330 színnel, lényegében talán olyan 7 szint neveznék meg, piros, sárga, kék és a többi. A kutatók egyébként arra jutottak, hogy a színelnevezések kialakulása hasonló utat jár be, mint az élőlények biológiai evolúciója, és hasonló korlátozó tényezői is vannak. Ráadásul a színek nevei is segítenek visszakövetkeztetni az egyes nyelvek fejlődésére, ami pedig a történelem befolyását illeti. Például a narancs szín azóta létezik ezen a néven, amióta portugál tengerészek Európába hozták magát a gyümölcsöt, de ma már számtalan színárnyalat viseli valamilyen növény vagy termés nevét. Ha jobban belegondolunk, létezik a padlizsán szín és a pisztácia szín, vagy előszeretettel mondja nekünk egy eladó a butikban egy piros ruhára, hogy az bizony korall szín. Igaz, kedves hölgytársaim?
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
Két újabb tudományos hírrel folytatjuk, már fejlesztik az emberi szemgolyóba ültethető napelemet, hogy az mire jó, azt is elmondom hamarosan, és lassabban nőnek a telepített erdőkben a fák ott, ahol medvék élnek, hogy miért, azzal is jövök. Kezdjük a szemgolyós, illetve napelemes hírrel. A rakéta.hu írta meg, hogy az új Dél-Walesi Egyetem mérnökei első hallásra nem kicsit bizarr dolgot fejlesztenek. A napelem technológiát egyenesen az emberi retinába ültetnék, de nem az energiakrízis ezen meglepő módon történő enyhítésére, hanem a látás helyreállítására. A fejlesztés egy olyan tudományterület része egyébként, amiről a többség valószínűleg eddig nem is hallott, ez a neuroprotetika, amely az olyan eszközök, vagyis protézisek fejlesztésének területe, amelyek az idegrendszerrel való kölcsönhatás révén képesek helyreállítani bizonyos elveszett funkciókat. A fenti implantátum analógiájaként működne a látás korrekciója azoknál a betegeknél, akik állapotát sérült fotoreceptorok okozzák, ez utóbbiak ugyanis létfontosságúak a fény és a szín észleléséhez. Dr. Udo Rohmer, a fent említett egyetem mérnöke, jártas egyébként a fotovoltaikában, vagyis a napelem technológiában, jelenleg azt kutatja, hogyan lehet a napenergiát hasznosítani a szembe jutó fény elektromos jelekké alakítására. A jelek ezen a módon ugyanis mintegy kikerülhetik a sérült fotoreceptorokat, és a vizuális információkat közvetlenül az agyba továbbíthatják. Ami eljárás, ha beválik, olyan állapotokat hozhat helyre, mint a retinitis pigmentosa, és az időskori makuladegeneráció, melyek fokozatosan vaksághoz vezetnek. A kutatás jelen állása szerint egyébként természetesen elhagynák a napelemek korábbi jellemző anyagát, a szilíciumot, ehelyett alternatív félvezető anyagokat használnának, valamint cél, hogy a napelemeket annyira lekicsinyítsék, hogy pixelszerű egységekké váljanak. Ezek a pixelek olyan kicsik lennének, hogy be lehetne ültetni őket a szembe, ahol helyettesíthetnék a sérült látósejteket.
A tudomány mai állása.
Folytassuk a másik témánkkal. Lassabban nőnek a telepített erdőkben a fák ott, ahol medvék élnek, írja a National Geographic. A Tókiói Egyetem kutatói ismertették különös felfedezésüket, mely szerint a faültetvényekben a barna medvék lelassítják a fák növekedését. A medvék ugyanis a faültetvényes helyeken ásnak, méghozzá a fák gyökerein táplálkozó nagy termetű kabócafajok föld alatti nimfáit keresik, és azokat eszik, nem csak mézzel él a medve. Ennek hatására azon ültetvényekben, ahol a medvék ástak, lelassult a fák növekedése, vették észre a kutatók. Japánban egy erdős részben számos ponton kijelöltek parcellákat, amelyek egy részén ástak a medvék, más részén nem. A kétféle parcellatípus esetében számos összehasonlító mérést végeztek a növények különféle részein és a talajon is. A vizsgálatok alapján pedig úgy tűnik, hogy a levelek nitrogén koncentrációja volt alacsonyabb a feltúrt ültetvényekben, és ez fogta vissza a fák fejlődését. Ezzel szemben a természetes erdőkben szinte egyáltalán nem ásnak a medvék, vagyis úgy tűnik, a mesterséges erdők faültetvényeinek hatására változott meg a medvék viselkedése. A megfigyelések azt mutatták, a leggyakrabban a vörös fenyő ültetvényeket túrták fel a mackók azokon a helyeken, ahol az egyébként aljnövényzetként szolgáló törpe bambusz nem él. A vizsgálati helyszíneken gyűjtött évgyűrű furatok elemzéséből az is kiderült, hogy a medvék körülbelül 2000 óta lassítják a fák fejlődését, ettől kezdve csökkent a talajban elérhető nitrogén mennyisége.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
Két újabb érdekességgel folytatjuk. Egy kérdés, vajon miért göndörödik be az ember haja esős időben? Már is megválaszolom, és egy nagyon érdekes fejlesztés, kosszal töltődő energiacellát fejlesztettek. Jöjjön az első téma az, hogy az esős időt és a vele járó változásokat szeretjük, vagy nem, személyes ízlés kérdése, de létezik egy olyan hatása a párás levegőnek, ami jellemzően globális problémát okoz, mégpedig a begöndörödött haj problémáját. Sok hölgy nem szereti a jelenséget. A rakéta.hu szedte ízekre konkrétan a hajszálat. A hajszálak szerkezetét nagyrészt a keratin nevű fehérje alkotja, kis százalékát pedig víz, 97,3%-os arányban. Talán azt is kevesen tudjuk, hogy a haj élő része a hajgyökér, maguk a hajszálak élettelenek, és több rétegből épülnek fel. Legbelül a hajbél, ez a medulla, középen a hajkéreg, ez a kortex, kívül pedig a külső réteg, a kutikula található, ennyi rétege van egyetlen egy pici hajszálnak, illetve vékony hajszálnak. A kutikula apró lemezekből áll, amelyek egymást fedik, és olajos anyag vonja be őket. A feladatuk pedig, hogy védjék a haj belső részét a sérülésektől és a külső hatásoktól. A keratin a belsőbb rétegben helyezkedik el hosszú szálak formájában, amelyek egymáshoz kapcsolódnak. A nem kívánatos göndörödés titka ezekben a kötésekben rejlik, pontosabban a kötések egyik fajtájában. A keratin szálak közti kémiai kötések egyik verziója kovalens, úgynevezett diszulfidhid kötés, ami a keratin ciszteon molekuláinak tiol csoportjai között jön létre, és a legerősebb, valamint legstabilabb köteléket képviseli. Egy másik, gyengébb kapcsolat a hidrogénhid kötés, ami az előzővel ellentétben állandóan változik, a haj víztartalmának függvényében alakul ki, vagy bomlik fel. Ha a hajban a vízmolekulák ugyanazon hidrogénjével két egymás közelében lévő keratinszál molekulái is kapcsolódnak, akkor kötődni kezdenek egymáshoz a keratinszálak is a hidrogénatom által. A hidrogénkötések a hajba bejutó víz hatására felbomlanak, újabbak keletkeznek, és csak száradáskor rendeződnek újra stabilabb formába. Ennyire ízekre tudunk szedni egyetlen egy hajszálat, ha be akarjuk bizonyítani, hogy miért göndörödik esős időben.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
A következő témánk picit könnyedebb, de lehet, hogy szinte hihetetlen. Kosszal töltődő energiacellát fejlesztettek, írta meg az Okosipar. Olyan energiaforrása leltek a Northwestern Egyetem kutatói, amiről eddig nem is sejtette a világ, hogy energiaforrás, és ez nem más, mint a kosz. A kutatók szerint a piszokkal működő technológia a precíziós mezőgazdaságban és a zöld infrastruktúrában használt föld alatti érzékelőket lesz képes üzemeltetni, ezzel fenntartható, megújuló alternatívája lehet a mai akkumulátoroknak, amelyek mérgező, gyúlékony vegyi anyagokat tartalmaznak, ráadásul agrárfelhasználásban ezek a kemikáliák még nagyobb eséllyel szivárognak bele a talajba. Abba is belegondolhatunk, hogy a meghajtást igénylő eszközök száma egyébként is folyamatosan növekszik. Ha elképzelünk egy olyan jövőt, amelyben ezekből az eszközökből trilliónyi lesz, nem építhetjük mindegyiket lítiumból, nehéz fémekből és környezetre veszélyes toxikonokból. Ami az új kosz üzemű üzemanyag cellát illeti, konkrétan így fogalmaznak a kutatók, a tesztek során talajnedvességet mérő és érintésérzékelő szenzorok működtetésére használták. A cella nem egyszerűen csak jól működött a nedves és száraz körülmények között, hanem 120%-kal meg is haladta a hasonló technológiák teljesítményét. Én már csak azt nem tudom hirtelen, hogy amennyiben koszt kéne gyűjtenem, hová nyúlnék először.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
Újabb két érdekesség, mindenekelőtt újra az áram kérdése. Egy új innováció mesterséges növényekkel termel áramot, és megtalálták a rákgyilkos diétát. Rendkívül érdekes a hír, ezzel is jövök. Kezdjük az új innovációval, a statikus elektromosság ellenségével gyakran találkozunk a mindennapok során, még ha nem is így nevezzük. Arról van ugye szó, amikor például egy gyapjú pulóvert veszünk le, vagy azt viselve valamilyen vezető anyaghoz, például a jármű ajtajához, vagy egy bevásárlókocsi fém részéhez érünk, és apró kis kisülés következik be, ami egy pici fájdalommal is járhat, de egymásnak is okozhatunk ilyen kisülést. Szoktuk mondani, hogy júj, megszúrtál. Már a múltban is számos alkalommal felmerült, hogy az így termelődő elektromosságot akár fel is használhatnánk valahogyan. Mondhatnánk, hogy a dolog könnyen kivitelezhető, elég hozzá egy kis teflon, műszálas anyag és egy réz elektróda, de valójában ennél azonban picivel több kell ahhoz, hogy hasznosuljon a termelődő triboelektromosság. habár az elv működőképes, írja a zöldpálya.hu. Egyrészről szükség van egy kis argon plazmára, ami sokszorosára növeli az epizód hatékonyságát, másrészről némi mozgási energiába, ami valamilyen gyenge áramforrás felhasználásával biztosítható. Egy pekingi és egy glasgowi egyetem kutatói nemrégiben mutattak be egy kísérletben több ilyen elven működő nanogenerátort. Hihetetlen, de a szoba növényekhez csatlakoztatott eszközök nagyjából egy négyzetméternyi felhasznált területen 10 LED megvilágításához szükséges energiát voltak képesek termelni. Emellett a kutatás résztvevői kifejlesztenének egy ruházatba építhető töltőt is, amit a mozgásunkkal működtetnénk. Na itt persze megint eszembe jut, hogy vajon mire használnám azt az áramot, amit a gyapjú pulóveremmel és a mozgásommal termelek.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
Lépünk át a másik témára, az is rendkívül izgalmas, megtalálták a rákgyilkos diétát, írta meg az Origo. Népszerű diéták, például a ketogén étrend, vagy az időszakos bőjt és a velük járó kalória és tápanyagkorlátozás, illetve a behatárolt étkezési időtartam is gátolhatja a daganatok növekedését és terjedését, derül ki a Semmelweis Egyetem új tanulmányából, ráadásul magyar kutatásról van szó. Az egyetem kutatói népszerű diéták és a daganatos megbetegedések közötti kapcsolatot kutatták. Mindenek előtt érdemes tudni, hogy az egyes daganattípusok tápanyag szükségletei nagyon változatosak, nincs egységes megközelítés, de ami közös, az az, hogy a tumorsejteknek óriási az energiaigénye, ami akár többszöröse lehet a normál sejtekének. Miből táplálkozik a rák? Daganattípustól függően a tumoros sejtek a szükséges energiát több forrásból is nyerhetik, mint például glükózból, például vastagbél, ményak és több emlődaganat esetében, aztán fruktózból, például a prostatarák, zsírokból és aminósavakból táplálkozik például a nem kis sejtes tüdőrák vagy a hasnyálmirigyrák. Ezekből a tápanyagokból a sejtek számos építőelemet hoznak létre, amellyel gyors ütemű növekedésüket és szaporodásukat biztosítják. Viszont, amikor megvonjuk a szervezettől a szénhidrátokat, azaz elraktározott zsírokat kezdi el bontani. Az éhezés során az első 36 órában a máj izmoglikogén raktárai kiürülnek, ezt követően kezdődik meg a zsírokból a keton testek képződése, tehát például a bőjt a tumor gyenge pontja, a bőjt hatására ugyanis az egészséges sejtek osztódása lelassul. Ezt a mechanizmust használják ki egyébként kemoterápia során is, amikor a kezelés előtt és azt követően bőjtöt alkalmaznak, amely megvédi az egészséges sejteket, ugyanakkor hatékonyabban támadja a tumorsejteket. És akkor nézzünk meg egy-két konkrét számot. Egy több mint 2000 nőt 10 éven át vizsgáló kutatás szerint csökkent az emlődaganatok előfordulása, amennyiben az éjszakai bőjtölés meghaladta 13 órát, mondjuk, kedves hölgyeim, este 6-tól nem eszünk reggel 7-ig, na jó, este 7-től reggel 8-ig.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
Két témát hozok még műsorunk végén levezetőül. Már tervezik a 3D-ben nyomtatható emberi bőrt, hogy az mire jó, azt is elmondom, és kerékpározással biztosították egy színházi darab teljes energiaellátását. Kezdjük a 3D nyomtatással, mit nem fogunk még 3D-ben nyomtatni. Számos sérülést követően jelenthet jó megoldást a 3D-ben nyomtatott bőr, amelynek köszönhetően a helyreállító műtétek nyomán természetes küllemű bőrfelület születhetne például az arcon. A Pennsylvániai Állami Egyetem kutatói számoltak be a fejlesztésekről, melyek során úgy találták, hogy ehhez a kulcs a zsírszövet lehet. Patkányok esetében már sikerrel tesztelték az így létrehozott mesterséges bőrt. A módszer hatalmas segítséget jelenthet majd az arcsérültek számára. Az így készülő természetes látványú bőrben pedig még hajhagymák, szőrtűszők is lehetnek. Bár vékonyka bőrrétegeket már korábban is tudtak 3D bionyomtatással készíteni. Ez az első olyan lehetőség, amelyben a műtét közben nyomtathatják, és azonnal be is ültethetik a bőr több rétegéből felépülő teljes rendszerét, beleértve a bőr legalsó rétegét, a zsíros kötőszövetből álló hipodermiszt, ezzel a látható hiányok, sebhelyek nélküli, egybefüggő bőrréteg hozható létre, ráadásul a bőrünk úgy működik, hogyha megvan a hipodermisz és a felső dermisz, akkor a köztük lévő réteg, az epidermisz magától kialakul. A kutatók tovább kombinálhatják a helyreállítást például a csontok 3D nyomtatásával, és még azon is dolgoznak, miként tudják a bőr színét megfelelő árnyalatúvá hangolni.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
Az utolsó tudományos hírünkkel kapcsolódjunk ki egy kicsit. Kerékpározással biztosították egy színházi darab teljes energia ellátását. Talán soha nem gondoltunk még bele, de egy kerékpár meghajtásával annyi áramot termelünk, ami 10 perc alatt képes feltölteni egy telefont. A Paksi Atomerőmű látogatók központjában fel van állítva egy ilyen szobabicikli, bárki azt tekerve nyomon követheti egy monitoron, hogy a hajtással milyen elektromos eszközt tudna beindítani, akár egy vasalót is. A Litván Nemzeti Színházban mutatják be egy amerikai drámaírónő darabját, amihez 2 speciálisan erre a célra készített szobakerékpár meghajtásával biztosítják a szükséges energiát. A darab egyébként a föld történetét meséli el monodráma formában. A címe is sokat mond, egy színdarab az élőknek a kihalás idején. A darabhoz szükséges áramforrás szobabiciklikkel történő előállítása kiválóan passzol a darabhoz, a bringák lényegében tároló egységgel ellátott, áramot termelő szobabringák. 2 színésznek vagy segítőnek folyamatosan tekernie kell a pedálokat az előadás teljes ideje alatt, a 2 bicikli így 150 wattot képes megtermelni óránként, amiből a produkció egészen gazdálkodik, beleértve a nézőtéri világítást is. A rendszer egyébként az azonnal fel nem használt energiát egy 2 kWh kapacitású akkumulátorban képes tárolni a felhasználásig. A projekt önmagát ambiciózus, fenntartható színházi kísérletként írja le, amely újra gondolja, hogy a kulturális ágazat hogyan lép kölcsönhatásba a fenntarthatóság fogalmával.
Hírek a tudomány világából.
Ennyi fért mai tudományos magazinunkba, remélem, hogy ma is sok érdekességet osztottam meg. Jövő héten találkozunk ugyanekkor, ugyanitt. Búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.